Nagy szeretettel köszöntöm a kedves presbiter és lelkész testvéreket. Isten igéből olvasok két rövid szakaszt, egyrészt Mózes első könyvéből, a második fejezetből, majd a mi atyánkból egy mondatot. Ezt parancsolt az Úristen az embernek: a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és rossz tudásának a fájáról nem ehetsz, mert ha eszel, meg kell halnod. Jézus, mikor eljött, imádkozni tanított bennünket, és a kenyér után mindjárt a lelkünkért kérte, hogy imádkozzunk. Két nagy szüksége van az emberi léleknek: bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Testvérek, három dologról szeretnék szólni, ahogy Judák Endre testvérem kérte, hogy mi is tulajdonképpen a Bibliában a bűn és a megbocsátás, és ezzel kapcsolatban mi a modern problematikája ennek. Szeretnék szólni másodszor az Úr Jézus megváltásáról, a keresztről, és a harmadik pedig, hogy hogyan is lehet tiszta a szívünk. A bűn alapvető modern problematikája az, hogy nem világos, hogy mi a bűn, és nem találjuk a bűnösöket. Ezért nincs keletje a bűnbocsánatnak sem. Ezt úgy kell értenünk, hogy akár a templomban, akár az utcán, ha keressük, hogy ki a bűnös, helyette betegeket találunk, deviáns viselkedést találunk, problémákat találunk, de nagyon kevesen vállalják fel azt, hogy bűnös vagyok, az életemben baj van. És ez vonatkozik a pedagógiára, a törvényalkotásra és a gazdasági bűncselekményekre is. Villamoson utazik a kedves anyuka a kisgyerekével, aki rugdossa az idősének a lábát. Az idős mama azt mondja, hogy tessék rászólni a gyerekre. Ő azt mondja, hogy nem szeretnék beavatkozni a kis lelki fejlődésébe. Megáll a villamos, ott áll egy suhanc gyerek, 18 év körüli, mindezt látja, hallja, kiveszi a rágógumit a szájából, és odalép az anyukához, és ráragasztja a homlokára, és azt mondta, engem is így nevelt anyuka, hogy nem szabad beavatkozni a kis fejlődő lélekbe. Nem szabad beleavatkozni. A mai pedagógia abból indul ki, hogy olyan az emberi lélek, mint egy világos szűz kert, és abba gaz nem teremhet. Ma pedagógia egy pelágiusi megközelítésű, ami azt jelenti, hogy nincsen eredendő bűn. Alapvetően ez a humanista megközelítés, hogy igazában hagyjuk a dolgokat úgy, ahogy fejlődnek. Nagyon sok gond támad ezekből a kérdésekből, és valóban oda kell erre figyelni. A családi kapcsolatoknál is ez a baj, hogy nincs körvonalazva, hogy mi is az a bűn. Emlékszem, amikor még 60-ba kerültem, és jöttek gyászolók, és összeírjuk mindig, hogy kik gyászolnak. És ha véletlenül élettársa volt az elhunyt személynek, akkor nagyon úgy szégyellősen azt mondták, hogy hát ne említsük meg, vagy a sor legvégére kellett írni, még egy 25 évvel ezelőtt. Ma már nem így van, ma már búcsúzik élettársa és a többiek. Megváltozott valamiképpen az egésznek a rendje. És a törvényalkotás is mindig arra figyel, ha emberileg okos, hogy csak olyan törvényt szabad megfogalmazni, amit a polgár még teljesíthet, úgy, ahogy a maga kis erkölcsi mértékével tudja teljesíteni. Miután mindenki lop, ezért célszerű a lopást újra fogalmazni. És ezért például a múltkori pár évvel ezelőtti törvény még úgy szólt, hogy 20 ezer forint alatt az nem lopás, az nem büntetendő. Tehát mind a pedagógia, mind a törvényalkotás olyan irányba mozdult, és a családjog is, hogy lehetőleg a bűnnek a körét szűkítjük. Kisebb területet nevezhetünk bűnnek, és ezért van az, hogy ha bűnöst keresel, nem nagyon találsz. És ha mégis arra gondolnál, hogy elmegyek a börtönben, majd ott lesz sok bűnös, mert ott vannak, akkor kiderül egy rövid beszélgetés után, aki börtön lelkész, hogy ott vannak a legártatlanabb emberek tulajdonképpen. A legjobban ők tudják megfogalmazni, hogy miért nem bűnösök, és miért nincsen probléma. Tehát a bűn alapvető problémája ma, hogy a bűn köre szűkül, de a betegség, a lelki depresszió, a nyomorúság, a különféle neurotikus megbetegedések, az öngyilkosság pedig rohamosan növekszik a száma. Ahogy szűkül a definíciónk, a meghatározásunk, hogy mi a bűn, olyan mértékben teljesednek ki a problémák, a bajok, a gyerekeink, a felnőttek életében is. Ezzel szemben azt kell meglátnunk, hogy a Szentírás ellenben nagyon világosan határozta meg mindig a bűnt, a bűnbocsánatot és a büntetést is. Már a kisgyerek is úgy nőtt fel Izraelben, hogy minden dolgot két kategóriába kellett, hogy soroljon. Kénytelen volt megtanulni. Minden esemény, minden hely, minden személy, de még az állatvilág is két csoportba volt. Volt a tiszta, meg a tisztátalan. És ezt meg kellett tanulnia. Például a templom az egy, és volt a harmadik, ami a legszebb, az a szent. Tisztátalan helyek voltak, és volt tiszta. Ugyanígy voltak tisztátalan állatok, és tiszta. És volt szent is, ha az Úrnak oda szentelték. És ez emberekkel is így volt. Tisztátalan volt például egy leprás, vagy egy bűnös ember. Tiszta volt az, aki az Úrhoz ment, mert ennek megvolt a rendje. Tehát a Mózes harmadik könyve nagyon szigorúan leírta, hogy vinned kell a hálaáldozatot, el kell menned a paphoz, meg kell, hogy állapítsd, hogy te most a tisztátalan területen vagy, azt mondd el. Jött az áldozat, meg évente nagy engesztelő áldozat, akkor megtisztultál. És voltak, akiket oda is szenteltek az Úrnak. Egy papot, egy királyt, egy prófétát. Tehát ez a tisztátalan, tiszta és szent egy nagyon következetes rendszer volt az Ószövetségben, amiben hittek, amit követtek. És ahogy az Úr külön választott a teremtésben is dolgokat, ugyanígy az ember tiszta volt azzal, hogy most milyen játéktéren van. A dolgot bonyolította az egy kicsit, de ebben is világosság volt, hogyha bűnt követtek el, akkor annak volt egy olyan, hogy tudatos bűn, és volt, ami véletlen vagy tudatlan bűn volt. Nem mindegy. A tudatos bűnre nem volt áldozat. Figyeljük csak meg az Ószövetséget. Ott el kellett számolnia önmagának ezzel. Szemet, szemért, fogat, fogért, meg voltak 21 esetben halálos bűn. Az azt jelentette, hogy a saját életével, a vérével kellett fizetnie a bűnért. Például, ha valaki Istent káromolta, az halálos bűn volt. Vagy az apjával olyan konfliktusba kerültem, hogy a törvény elítélt. Vagy pogány isteneket imádott. Voltak halálos bűnök. Érdekes módon börtönbüntetés nem volt, hanem el kellett intézni. Te felelsz, érte? Vagy kollektíve az egész család felelt azért a bűnét. Tehát volt a tudatos vétek. A tudatlan vétekért volt az áldozat. Egyébként ez egy nagyon nagy csoport volt, és nagyon sok esetben a zsoltárokban hivatkozik is a zsoltár erre, hogy tudatlanságomban cselekedtem. Az új szövetségben is látunk ebből valamit, például amikor az Úr Jézus Krisztus szenved a kereszten, akkor ő imádkozik azokért, akik ott vannak. És az érv, amit mond, hogy bocsáss meg nekik, atyám, az ez volt az Ószövetségnek, ő ebbe a kategóriába teszi a vétküket, hogy mert nem tudják, mert tudatlanul követik el. Ez nem azt jelenti, hogy nem kérhetők számon, de mégsem az a súlyos kategória. És ezt tudjuk az Új Szövetségben, amikor Péter is prédikál pünköstkor, hogy tehát egy tudatlanságotokban cselekedtétek ezt atyáitokkal együtt, mert Isten ezt eleve elhatározta, de mégis tartsatok bűnbánatot. Ez a kettő együtt van, együtt volt, és ezt látjuk a zsoltárokban is, és a bűnrendezésnek tehát ez volt a folyamata, hogy vagy feleltél te érte, az életeddel, a véreddel fizettél, vagy ha tudatlanságban, akkor vagy meg kellett mosakodni, vagy ha véletlenül embert öltél, akkor a menedékvárosokba kellett neked menedéket találnod, amíg meg nem halt a főpap, utána szabad lettél, vagy maradt az áldozás. Ennek az a problémája, hogy tudjuk nagyon jól, és Isten ezt a törvényben szabályozta, hogy tökéletesen ezeket a szabályokat senki nem tudta megtartani. A törvényt, amit az Úr adott, a 10 parancsolatot sem. A modern problematikája az, hogy a mai ember nem látja, mivel nincs szentírás a kezében, hogy mi a bűn. Ugyan az Édenkertből hoztuk a halált, és az rajtunk van, meg hoztuk a lelkiismeret is, mert ettünk a jó és rossz tudás fájáról. Valamiképpen ez hatott is, mert az Isten képviselőnk egyik része a lelkiismerete, lelkiismeretünk, de benne van az is, hogy tudjuk mi úgy körülbelül, hogy mi a jó és mi a rossz, de ha az Isten igéje ezt nem élesztgeti fel bennünk, ez eltompul. És miután évtizedek telhetnek el, és generációk úgy, hogy nem találkozik az ember az Isten frissítő, újító igéjével, egyáltalán nem világos az, hogy mi a bűn, meg mi a nem bűn. Hogy jutottunk ide? Négy nevet szeretnék csak mondani, ezt jegyezzük meg itt a modern problematikánál. Darwinnal kezdődött az ügy. Darwin a maga módján egy istenes ember volt, de azt mondta, hogy meg lehet magyarázni a világot úgy, hogy nem kellett teremtés. Kialakult a világ, az ember is. Nietzsche követte őt, a nagy német filozófus, és azt mondta, hogy tulajdonképpen Darwin azt mondta, hogy nem kell a teremtés, tulajdonképpen nem kell a teremtő sem. Anélkül is meg tudjuk magyarázni a dolgokat. A teremtő nélkül. De egyre rájött ez a filozófus, Nietzsche, hogy igaz, hogy működik a világunk, úgy látjuk Isten nélkül. De gonosz van. Ő így mondta, hogy Istent már megcáfoltuk, de az ördögöt még nem. Ő szenvedett ezzel a kérdéssel, hogy jelen van a gonosz az emberben. Mit kezdjünk vele? Ezután jött Freud, a nagy lélekkutató, mindenki hallott a nevét, Sigmund Freud. Ő még egy lépéssel továbbment, és azt mondta, hogy jó, persze, bennünk van a rossz, bennünk van a gonosz, Istennel már nem kellene foglalkoznunk, ez valahonnan mérőjön belőlünk, amit erősít a szülői nevelés, meg mindenféle bevett szabály. A megoldás az, hogy ezt a rosszat, ezt a gonoszt bátran engedjük fel. Olyan, mint amikor valaki a strandon a labdát a víz alá akarja nyomni. Nem kell. Ha fel akar jönni, hadd jöjjön. Föl is jött ez a labda, mert azt mondta Freud, hogy ha nem engedjük fel a bennünk lévő rosszat, akkor neurózist kapsz. Akkor idegbajt kapsz. Na, fölengedtük. Eddig volt a faluban egy bolond, ugye? Most az a kérdés, hogy van-e egy normális. Fölengedtük, és mindenki csinálhatja azt, amit jónak lát. A bűnfogalom minimalizálva lett, a betegségek problémája kitágult, és éljen a freudizmus. De még egy lépés volt, ami a mai korunk számára nagyon fontos. Ugyan nem mindenki ismer ezeket a tudósokat, de érdekes módon a hatásuk és az a lelkület él. Ez Jung volt, C.G. Jung. Ő azt mondta, hogy persze, van bennünk rossz, van bennünk gonosz. Freud addig jutott, hogy ezt engedjük el. Nyugodtan, hogy nehogy megbetegedjünk. Tegyük azt a rosszat. Ha gyerek rugdosni akarja mamát, hát rugdossa, hát nehogy megsérüljön már a kis lelke. Azt mondta, hogy nekünk ezzel a rosszal, a bennünk lévő gonoszszal meg kell barátkozni. Ez nála azt jelentette, hogy mindenkinek van egy sötét fele barátja, azt mondanánk egyébként, hogy talán egy óembere, ő azt mondta, hogy mindenkiben él egy Júdás is, meg egy Jézus is. És az ő tanítása ez volt, hogy jól teszi a Jézus, ha összebarátkozik a Júdással. Ez a személyiség kifejlődésének a csúcsa. Ez az önmegvalósulás. És testvérek, a mai problematika, mert ez az előadásnak a címe, hogy a modern életben a bűn problematikája, tulajdonképpen ezt jelenti, hogy nincs bűnfogalom, ha van is gonosz, akkor azt engedjük el, vagy barátkozzunk meg vele. Merjük a rosszat egy szintre emelni, a jóval. Ez a pluralizmus egyébként. Ez azt jelenti például, hogy eddig úgy gondoltuk, hogy például a homoszexualitás az mégiscsak rossz, mert Isten ellen van, de nyugodtan felemelhetjük, teljes legalitás kaphat a rossz a jóval. Ezek emberi értékek. Vagy elmegyünk egy vidéki könyvtárba, de lehet, hogy itt is így van, és ki van írva önkormányzati hely, hogy református istentisztelet 10 órakor. De egy másik terembe, vagy este 6-kor sámán oktatás. Ez a mai modern életnek a bűnproblematikája, hogy a kettő az ugyanúgy valamiféle elfogadott érték, egy alternatíva, amiben a mai ember mozog, és keresi az útját. És csodálkozunk azon, hogy nem nagyon kell a bűnbocsánat. Hol van már az evangelizáció, amiről talán még páran tudnak, meg emlékszem rá, abban az egyik gyülekezetben, ahol én is felnőttem, hogy amikor azt mondja a konfirmándus gyerek, vagy a fiatal gyerek a hallott igére, hogy tiszteltes asszony, most hagyja apa, sírva, mert én most akarom elmondani a bűneimet. Vagy talán Blumhártról hallottunk, a Mötlingeni evangélikus lelkipásztorról. Volt egy nagyon rossz gyerek a konfirmándus csapatban, és amikor a faluban átéltek többen szabadulást a gonosztól, ez a rossz gyerek elkezdett sírni. És azt hitte a lelkész, hogy már megint valami új trükk bevetése történt. De oda megy, és nem, azt mondja, rám szakadtak a bűneim. Ő ezt el akarja mondani. Az ébredés, a megújulás, az mindig azzal kezdődik, hogy Isten szent lelke tudatosítja bennünk, hogy hol vannak szerinte a határok. Hogy mi a szent, és mi a nem szent, és a tisztátalan. Márpedig Istennek az igénye ráadásul az új szövetségben sokkal szigorúbb lett. Azt gondolnánk, hogy van egy szigorú Isten nagyon beszabályozott ószövetséggel, meg van egy nagyon szelíd Isten az új szövetségben, az Úr Jézus Krisztussal. De a dolog pont a fordítottja. Az ószövetségben volt egy törvény, de amikor Jézus eljött, azt mondta, hogy ennek nincs vége, hanem elmondom, hogy ez mit jelent. És mit jelentett? Eddig az volt a bűn, a házasságot törtél, ami egyébként az is halálos bűnök kategóriába esett. Most, hogyha úgy tekintesz, csak rá gondolsz, már az a bűn. Tehát a bűn kör tágabb lett. Isten azt mondja, hogy az élet egész területét át kell gondolni, sőt, amit te jó cselekedetnek gondolsz, az legtöbbször önigazság, ami olyan, mint a koszos ruha, ahogy Ézsaiás 64-ben olvassuk. A farizeus, mikor jön és mondja, hogy mindezeket megtettem, Jézus kérdezi a második kőtáblának a kérdéseit, hogy melyeket tartottad, meg megtartottad? A gazdag ifjú. Igen. Jézus rákérdez csak, hogy az első kőtáblánál és az első táblánál mi van? A vagyon. El tudod adni? Mi történt? Szomorúan elment. Miért? Mert amikor rájött arra, hogy ő elméletben azt hiszi, hogy megtartja, és nagyon jó. Ez az önigazsága. Azért a lelkiismeretében érzékelte azt, hogy ő már az első parancsot se tartja meg. Mert ott az, hogy ne legyen idegen Istened. De neki a pénze volt az Isten. És amikor jön az ébredés és a megújulás egy gyülekezetben, akkor érzékelni kezdjük, hogy az Úr Jézusnak a szavai, a gondolatai a bűnről és a bűnbocsánatról mit jelentenek? Cseri Kálmán szokta mondani, hogy bűnné tette számomra. Ez egy nagyon jó mondat. Amire azt hittem, hogy ez egy tiszta, jó cselekedet, hogy hozom az Úr asztalára a virágot például, de az Úr megmutatja, hogy én ezzel dicsekszem. Hogy a mi legszebb dolgaink is Isten nélkül tele vannak bűnnel, büszkeséggel. A halál hat bennünk, ahogy megérkezett Ádám szívébe, és az hatott az érzelmeire, elbújt, szégyellős lett, és aztán testileg is hat ránk. A bűn problematikája ez. Beszökül a fogalma, kitáguló halál, a társadalmunkban, abortusz, öngyilkosság, súlyos kérdések. A hívő ember számára, és a templomos ember számára is, ez, hogy egy szintre helyeződik a rossz és a jó, ez is azt jelenti, hogy nem kellene a bűnbánati Isten tiszteletek. Egyszer bejelentette Alcsút, ahol olyan sok evangelizáció volt, szerettek volna menni tovább az evangélisták, és azt mondták, Alcsút megtért. Szóval azt jelentette, hogy köszönjük szépen. Többet nem szeretnénk erről hallani. Az Úr vissza akar bennünket hívni, sőt ezzel az igénnyel jelenik meg az Új Szövetség mindenki számára, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. Tehát nem csak ez a kategória, hogy van tisztátalan, tiszta, mondjam így egy semleges tisztaság, hanem neked szentnek kell lenni. Mikor Jézus eljött, akkor ezt az imádságot tanította nekünk, hogy bocsáss meg a vétkeinket, szabadíts meg a gonosztól. Jézus ma nem jól érezné magát ebben a világban, mert úgy érezné, hogy nincs is kér meghalni, mert nincsenek bűnösök. De ő tudta, hogy az emberben ott van ez, és ezért ő vállalta az Atya előtt azt, hogy a világ minden bűnét magára vette. Amikor elment a Jordánhoz, ahol az emberek hónapokon át tették le a bűneiket, elmondták János előtt a vétkeiket. És János megkeresztelte őket, hogy ma jön valaki, aki a megoldást hozza, a Mesiás. És egy napon, mikor Jézus eljött, és ő is megkeresztelkedett, a másnap látja János Jézust, és azt mondja, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza, a görög szó ez, hogy hordozza, elviseli a világ bűneit. Jézus a Jordánnál nem tett le bűnt, neki nem volt, de mindazt felvette, amit ott az emberek leraktak, illetve kortól függetlenül a világ minden bűnét és minden korának bűnét felvette, és vitte a keresztig. A kereszt volt az az oltár, ahol ő mint szent bárány föláldoztatott. Tökéletes áldozatként. Isteni voltából és ember voltából következőleg az egyetlen tökéletes áldozatot meghozta. Az ember bűneért, nyomorúságáért. Azért, hogy ne legyen bennünk ez a furcsa barátkozás a rosszal, hanem amikor a keresztre nézünk, azt kell, hogy meglássuk, hogy Isten számára olyan súlyos az ügy az én életemben, hogy annak azért valakinek meg kellett halnia. Tehát az ószövetségi kategóriák szerint ez egy szándékos, komoly, Isten elleni lázadás miatt van. És értem, és meghalt. Ezért kell a keresztet felemelnünk az igehirdetésben, mert ebben látjuk meg, hogy kik vagyunk, de azt is, hogy kicsoda Krisztus. Pál apostol a keresztet három módon értelmezi. Egyrészt úgy, hogy a bűn, tehát a megigazulásért történt a keresztre veszítés, hogy a bűnös lehessen tiszta. Ez a megigazulás. Ez egy jogi fogalom, hogy téged perbe fogtak, de ki lett egyenlítve a tartozásod, és ezért te tiszta vagy, elfogad Isten téged igaznak a per kimenetelében, mert Jézusra néz, hogy ő kifizette a tartozást. Kifizette Istennek, és valamiképpen a gonosszal szemben is. Amikor ő meghalt, akkor tudjuk, hogy megnyílt a kárpit, és ő volt a főpap, aki bement, és vitte a vérét áldozati vérként. És ez nyitotta meg számunkra is az Atyához az utat. De azt tanítja a Szentírás, hogy nem csak megigazulásunkért van a kereszt, hanem a megszentelődésünkért is. Ami azt jelenti, hogy ebből nem csak igazzá tesz, hanem meg is szentel. Az 1 Korintus 1 végén olvassuk, hogy megigazolásul és megszentelődésül lett. És a római levél 5. fejezetében is, és több helyen a Szentírásban, hogy számunkra ő a megszentelődésünk is. Hogyan? Pál apostol Galata levél 6. fejezetében tanítja azt, hogy Krisztussal együtt én is meg vagyok feszítve. Magát látja a keresztem. És ezt teszi lehetővé számára azt, hogy ő eredményesen harcoljon az ő óemberével szemben. Hogy a régi életem is, tehát nem csak a bűneim, hanem az én régi életem is oda lett szögezve a keresztre. És Pál a Róma 6-ban tanítja nekünk, hogy ezt kell eltemetnünk. Erre vonatkozik a sákramentális keresztség tanítás. Tehát a kereszt az a megigazítás csodája, a megszentelődésünk csodája, és a kísértéssel szemben. Pál még mond egy 3. értelmét a Galata 6-ban a keresztnek, hogy meglettem feszítve a világ számára és a világ számomra. Ez a kísértése vonatkozik. Én viszem az Úr keresztjét, tudom, hogy hozzá tartozom, és ezért ez megvéd engem, és vigyáznom kell. És így foglaltatik össze a mi atyánknak ez a néhány kérdése, amit Jézus tanított nekünk. Tulajdonképpen ő töltötte ezt be, hogy bocsáss meg a bűneinket. Tanít arra, hogy mi is megbocsássunk, növekedjünk a megszentelődésben, és tanít arra, hogy az Úr a gonosztól szabadítsa meg. Tehát nem azt mondja, hogy barátkozz meg a gonosszal, hanem ellenkezőleg, hogy adjon szabadulást neked az Úr. Érdemes ezt átgondolnunk mélyen és alaposan a gyülekezeteinkben. Lassan most már a gyakorlati részhez következő megyövünk. Nagyon sok olyan gyülekezeti tag van, aki hűségesen hallgatja az igét, de elmegy a jósnőhöz is. Ugye? Amikor fiatal lelkész voltam, az egyik szorványunkban karácsonyi istentisztelet volt, és ott volt egy asztal, és rajta volt az úrvacsorai kehely és kenyér, és ami kell. És amikor befejeztem a kis szertartást, az istentiszteletet, a házigazda azt mondja, testvérek, heten vagyunk most. Tegyük a kezünket az asztalra. Táncoltassuk meg. Teljesen megdöbbentem, hogy a szívben ez a kettő hogy el tud férni. Hívő ember, persze, maga módján. Át kell gondolnunk, hogy hogy állunk a kereszttel, hogy állunk ezzel a bűnproblematikával a mai életünkben, a korszellem hatásával. Hagyjuk-e azt, hogy az Úr az ő igével a lelkiismeretünket újra rendezze? És ne úgy legyen, mint Heisenberg mondta, hogy az a baj a mai társadalomnak, hogy az olyan a társadalom, mint egy nagy vashajó, és a saját iránytűjét maga felé fordítja a vastömege miatt, és nem az északi pont felé. Olyan nagyra nőtt az énünk, hogy teljesen kaotikus az, hogy az irány, hogy merre menjünk. Mikor eljött a Cselekedetek könyvében a 2. fejezet, a pünkösd napja, és ezzel fejezem be, ott rájöttek az emberek, Péter apostol igehirdetését hallgatva, hogy a mi iránytünk, a mi lelkiismeretünk, a mi értékrendünk rossz. Mi megfeszítettük azt, akit Isten ajándékba küldött. Gonosz kezeinkkel. Az ige annyira megérintett őket, hogy fájni kezdett. Az a szó szerepel ott, mint egy kés döfte volna át őket. És egy kérdésük van, ami Judák Endrének is a kérdése, hogy de akkor mit tegyünk? Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak, ha már a dolog így áll? És Péter négy dolgot mond nekik. Tulajdonképpen egyet mond, ez ugyanazt jelenti, hogy higgyetek. Higgyetek a Jézus Krisztusban, akit nektek ő üdvösségül, életül küldött. De a hit az mindig valamiképpen konkrétumokban nyilvánul meg. A hit gazdagsága a Biblia első lapjaitól kezdve mindig valamilyen módon megnyilvánult. Ábrahám a hit atya, mert szólt Istennek és elindult. Noé azért hit példaképe, mert tudta, hogy jön a veszedelem, és építkezni kezdett. Ez volt a hit cselekedete. Mózesnek az volt a hit cselekedete, hogy többre értékelte az ő elhívását, küldetését, mint Egyiptom gazdagságát. És ott a hit azt jelentette pünköskor, hogy térjetek meg. A megtérni a súb szó a héberben azt jelenti, hogy visszafordulni. Gyertek vissza, vissza lehet jönni az Úrhoz. Bűnbántot tartani. A másik az volt, hogy keresztegedjetek meg a Jézus nevére, ez a lösém a név számára, Jézus nevére, ez azt jelenti, hogy legyetek az ő tulajdonai, az ő személybe kereszteltetünk, ami azt jelenti, hogy bele az ő kereszt halálába, abba az eseménybe, ami megtörtént objektíve a keresztet, mi azzal azonosulunk, hogy Krisztus meghalt, értünk, és én is meghaltam, meg vagyok feszítve benne. És a harmadik, hogy veszitek a Szentlélek ajándékát. Ez azt jelenti, hogy a lélek kapcsol bennünket Krisztushoz. Calvin sokat beszélt a Szentlélek belső bizonságtételéről. A római levélben olvassuk, hogy a lélek a zálog, pecsét, együtt vallja a szívünkkel, a lelkünkkel együtt, hogy Isten fiai vagyunk. Ez a bűnbocsánatnak, az Istenhez való tartozásnak, ez a csodálatos három oldala. Tehát egyik az a bűnbánat és a megtérés, ez a hit. A másik az, hogy azonosulás a kereszteseménye, teljes egészében is tulajdona leszek az Úrnak, az ő nevére irattatom. A lélek pedig, mint zálog bennem, együtt mondja az én lelkemmel együtt, a megigazultságban, hogy az övé vagyok. Ez a megigazulás és a megszentelődésnek a csodálatos képe. És Péter még inti őket, hogy szakadjatok el ettől a mostani nemzetségtől, bűnös nemzetségtől. Legyetek gyakorlatilag is szentek, ha kaptátok ezt a kegyelmet. Persze abban az összefüggésben, hogy a mi atyánkot mindvégig kell imádkoznunk, az utolsó lehelletünkénk, mert újból és újból az Úr meg kell, hogy mosson bennünket. Legalábbis a lábainkat, ahogy ott a bizonyos utolsó vacsorán Jézus erről beszélt. Testvérek, szívből kívánom, hogy érzékeljük ezt az Ószövetség és az Újszövetségnek a bűnről szóló tanítását, mert ez egy olyan komoly dolog, hogy Isten az egyszülött fiát adta értünk, kellett, hogy értünk adja, akkor ennek következményei vannak. Már csak úgy is, hogy akkor csak az ember a saját életét kell, hogy adja, de az Újszövetségben az örök életét kell, hogy odaadja. Tehát a kárhozat az, hogyha nem történik meg ez a változás. A bűn végső megoldása tehát a Krisztus keresztje, mert ebben van a megigazolásunk, ebben van a mi megszentelődésünk, de a megdicsőlésünk is, mert Krisztus feltámadt. Még egy ajtót kinyitott, nem csak a szentek szentjének az ajtaját, hanem a sírja is kinyílt, sőt az elhunyt szentek sírja is kinyíltak. Ez mind arra utal, hogy a feltámadás fogja jelenteni a bűn probléma teljes megoldását az egyénem számára. Hiszen a testi valónk akkor dicsül meg, teremtődik újjá, és az lesz a beteljesedés, az lesz az ígéret. Volt egy kedves testvér, egy idős bácsi, aki úgy evangélizált a 70-es években, úgy hívták, hogy Szakkálos Feri bácsi, egy pártitkár volt, aki megtért. Öngyilkos akart lenni bizonyos dolgok miatt, krízisbe került, és berettvával akart elvágni a nyakát, és szólt egy hang neki, hogy ne tedd. És az anyukának a régi Bibliáját megtalálta otthon, és elolvasta, hogy Jézus Krisztus tudja az ő életét megmenteni. És attól kezdve a következőt csinálta. Volt egy aktatáskája, ilyen jó nagy aktatáskája volt, és akkor a felső részre rárajzolta a 10 parancsolatot, és rá is írta. Ekkor a táska. És mindig olyan helyet keresett a vonaton, ahol sokan ültek, oda beékelődött oda, és a térdére tette a nagy táskát. Kommunista időszak. És ha akarta, hanem az ember mindig kuksolt, látta a 10 parancsolat. Először csak kapkodták a fejüket, nem ismertek oda nézni, de az Endrének a könyvében van a 10 parancsolat. De egy idő után csak-csak elkezdtek beszélgetni, és előjött az, hogy na most ki a bűnös, ki nem. És ha akadt köztük olyan, aki rájött arra, hogy én vétettem, akkor az öregnek volt egy nagy csele, megfordította a táskát, és azon pedig a kereszt volt, és a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz, hogy benne el ne veszene, örök élete legyen. Ez szerintem a klasszikus evangelizáció, hogy a Krisztus szeretete és a bűnismeretnek kapcsolata van, és az Úr bennünket újjáteremt, megigazít és életet ad. Hedevegyi Kártéból szeretnék olvasni befejezésként néhány gondolatot, mert a Kárté ezeket nagyon részletesen kifejti, ez a törzsanyag a Kárténak, úgyhogy én örülök annak, hogy jövőre valószínű, hogy mindenki kézbe kapja az új fordítást is, és ez komoly program lesz. Például az 56. kérdésben szó van az elégtételről, a bűnbocsánatról, hogy Krisztusnak igazságát kegyelméből nekem ajándékozza Isten, hogy soha ítéletre ne jussak. Hiszem, hogy Isten a Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemről, amelyet teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik. Nagyon reális szöveg. Tehát a bűnös természetről és a bűnökről is szól, tehát a megfeszítetésről is és a megigazításról is. De nagyon komolyan beszél erről a térjetek meg kérdésről is, ami reformátori hangsúly, a hitnek ezen oldala, hogy nem üdvözülhetnek tehát azok, akik háladatlanok és bűnben megáltalkodott életükből nem térnek meg Istenhez. Káti ezt mondja, semmiképpen nem. Mert miként az írás mondja, se paráznák, se bálványimádok, se házasságtörők, se lopók, se telhetetlenek, se szidalmazók, sem rágalmazók nem örökölhetik Isten országát. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az embernek megtérése? Két részből. Az óember megöldökléséből, és az új embernek megelevenítéséből. De mi az óember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, és egyre jobban gyűlöljük, és kerüljük őket. Amen.